A 90.9 Jazzy bemutatja. Egy zűrös városban, ahol semmi sem biztos.
Csak az adó?
Mondom, semmi. Ahol a kisbefektetőket senki sem védi meg a tőzsdei kilengésektől, és a sikátorokban leselkedik a kíméletlen hozamgyilkos. Csak négy férfin múlik a közbiztonsága.
Hadnagy urak, merre vannak?
A mindenre elszánt és korrumpálhatatlan alakulat vigyáz a rendre minden reggel.
Ezek az állati nyomozók.
Négy férfi, egy eset és egy nyalóka. Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. Az íróasztal mögül pedig Profit kapitány diktálja a tempót. Humor, emberi sorsok, közönséges bűnözők és pénz, pénz, pénz. Egy különleges ügyosztály, a Gazdasági Muppet Show minden hétköznap reggel a 90.9 Jazzin. De is figyelj, ne csak a bárányok hallgassanak.
De miért?
Ha nincs pénzed, azért. Ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Szólunk és védünk.
Szép jó reggelt kívánunk. Ez tehát a Millás reggeli a 90.9 Jazzin. És ha minden igaz, akkor Kántor Endre a... hol? Házi stúdiójában várja.
A home office-ban.
A home office-ban, igen, ha minden igaz, hallak. Szia, jó reggelt.
Jó reggelt, hello.
És én ki vagyok?
Ja, hát ez...
Ugye ezt nem szoktad meg, ugye? Ez még új.
Is van valaki, Ács Gábor a stúdióban.
Igen, most kicsit szerepet cseréltünk, most néhány napig ez lesz, vagy hasonló lesz a felállás. Milyen otthonról?
Egész érdekes. Teljesen más élmény mackó alsóban tolni, meg a konyhából átvergődni ide a kis felállított munkaállomáshoz, és abban a tudatban lenni, hogy gyakorlatilag dühöngő gyermekek bármikor beronthatnak, és megzavarhatják az adást.
Előzetes óvintézkedéseket tettél, vagy pedig fölkészültél arra, hogy Facebook sztárok lesznek?
Te figyelj, tettem óvintézkedéseket, de hát az, mint tudjuk, gyakorlatilag soha nem számít, és soha nem működik, úgyhogy teljesen mindegy.
És akkor nálatok is teljes karantén van mindenkinek? Vagy sétálgatni, igen, azért még el tudtok menni, elmentek?
Nézd, el lehet menni sétálni, meg szerencsére van egy kis kert, úgyhogy ez azért hozzátesz ahhoz, hogy ne kelljen teljes bezártságban lenni. De alapvetően most már itt Velencén és környékén is kötelező vétették, legalábbis felhívták a lakosság figyelmét előteljesen a polgármesteri hivatalnál, hogy szájmaszkban lehet elhagyni.
Igen, ezt akartam kérdezni. A kijárási tilalom az nem nálatok merült föl, viszont a boltba kötelező szájmaszkot azt ott vezették be, ugye? Ott
van,
a környéketek. Aha, és nézted, ellenőrzik, ez teljesen komolyan van véve?
Ez viszonylag friss, mert a tegnapi történet, úgyhogy nem tudtam még nézni, de egyébként nagyon sok olyan embert láttam eddig, akik ezt betartották már, meg hát olyanokat is természetesen, akik egyáltalán nem tartanak be semmilyen óvintézkedést.
Ti föltankoltatok maszkokból, illetve hol tankoltatok föl, mert tegnap jutott eszembe, hogy hát nekem hozzám vágta anyukám, amúgy eszembe se jutott, meg most tudom, hogy hol lehet venni.
Nézd, nem sikerült. Én megpróbáltam ilyen permetezés elleni maszkokat szerválni, mint elterjedt nagyon gyorsan a Facebookon, de túl gyorsan is. Különböző ilyen mezőgazdasági szaküzletekben is, meg ilyen barkácsáruházakban is lehetett kapni korábban, de nem lehet már, teljesen kifogytak a készletek, legalábbis ahol én néztem. Úgyhogy nem tankoltunk.
Jó, akkor most a disztribúció időszaka van, mert azt láttuk, hogy megjött egy csomó, hozták a repülőgépek Kínából, tehát elvileg az országban elég, most már csak a kérdés, hogy hol lehet összedni, hogyha valaki szeretné. Kicsit sötét vagy, Fergábor szerint, mármint a bevilágításodra érti, hogyha jól...
Nem, teljesen
igazából abszolút lehet valamit?
A kedvem így ma reggel.
Egy kis potlámpát légy szíves, akkor szerelj fel magadra szembe.
Oké, legközelebbre felszerelhet egy komolyabb lámpát. Meg kell várni, amíg kisüt a nap és szembe világít rendesen. Úgyhogy ha közelebb világítunk, akkor meg gyakorlatilag kivakítok mindent, úgyhogy ez úgy nem lesz jó.
Hallgatók egyből kérdezik, hogyha kötelező, hogyan szerezzük be? Igen, hát mint a maszkot, ezt próbáltuk mi is egy kicsit birizgálni ezt a kérdést. Úgyhogy ha valakinek van erről információja, az is jó, hogyha megosztjátok velünk, és akkor mi pedig továbbítjuk és elmondjuk. Azt mondja, hogy aha, most kezdek rájönni, hogy a Gedén miért van mindig szemüveg.
Mert nem látod, ugye? Nem látod,
igen, mert kicsit odébb kúszott a... Igen, az SMS monitor, és még ezt meg, nem, most megpróbálom még. Én megpróbálok közelebb menni hozzá.
Igen. Emmanuel nap van.
Jó, addig mondok.
Úgyhogy, és a turulok is ünnepelhetnek a mai napon, meg az Emmanuelek, meg a Larisszák, úgyhogy nagyon boldog névnapot nekik, és biztos, hogy örülnek a Wikileaks alapítói, mert hogy ma van a Dokumentum Szabadság világnapja is, úgyhogy és hát rengeteg olyan...
Láttad a Wikileaks filmet?
Nem láttam még a filmet, illetve több film készült, az egyiket láttam, a másikat azt nem, de azt a nagy filmet, amiben komolyabb szereplők is vannak, azt nem, egy ilyen kisebb dokumentumfilmet láttam.
Aha. Én teljesen véletlenül szaladtam bele most pár hete, és hát igen, az, ami a második számú srácnak a könyve alapján, vagy a elmondása, nem is tudom pontosan, alapján készült, és hát az alapján elég, hát mondjuk, hogy nagyon furcsa figura Julien. És akkor nagyon finoman fogalmaztam, és hát sok mindent lehetett volna másképpen csinálni a világ javára, hogyha ő mondjuk hallgat kicsit másokra is, de mondom, az azért túlnyomó részt, ha jól emlék, egyetlen ember elmondásán alapult, ehhez képest egészen hihető volt. Ajánlom figyelmetbe.
Okay.
Így a karantén alatt, otthonlét alatt. Na, és kiket emelnék ki a szülinaposok közül?
Na, hát én már figyelj, kimondottan beleástam magam itt a szület. Hát elsősorban Tennessee Williams, amerikai író, drámaíró, 1911. Azon gondolkodtam, hogy vajon van-e most olyan színház vagy társulat, aki Tennessee Williams darabot ad elő, és azt közvetíti. Érdekes lenne nagyon. Ugye elköltözött New Orleansba, és az ottani élményeiből írta meg a 40-es évek elején a Vágy villamosát. Sőt, bocsánat, azt a 40-es évek elején kezdte, 47-ben jelent meg, igen. És hát ugye annak volt egy nagyon nagy klasszikus feldolgozása Marlon Brando-val többek között. Úgyhogy például őt emelném ki.
Hát Diana Ross-t én akkor, illetve Larry Page-et, a Google egyik alapító tulajdonosát, és még...
És még, nehogy kihagyjuk már Leonard Nimoyt.
Miért?
Amerikai színész, zenész, énekes, és rendező, és fotóművész. Képzeld el, amikor tavaly születésnapja volt, akkor rákerestem fotóira, és hát nagyon komoly fényképei találhatók. Rendeztek is egy nagy kiállítást az Egyesült Államokban a műveiből nemrég, pont azt hiszem valamilyen évfordulóján, és hát Mr. Spock alakítója, egyszerűen világhírű lett a jellel, ugye, Live Long and Prosper, mondta a Star Trekben Mr. Spock.
Így van, azt mondja, hogy... Megnéztem az élőt a facsén, igen, tényleg látni kellett a reakciót, ezt nem tudom, mire írja.
Tegnapi.
Ja, oké, akkor ezt meséld el nekem.
Mr. Betonarc volt a műsorvezető társam tegnap,
ja,
és hogyha a Facebookunkra fölmész, te is, akkor láthatod, hogy Mr. Betonarc, szóval jót viccelődtünk a technikai személyzettel, és az egyik kedves hallgató, a Gal írta nekünk, egy törzs hallgató, hogy Mijálovics Andrásnak az arc kifejezése hogy változott meg, mi volt a reakciója egy bizonyos dologra.
Uh-huh. Jó, igen, kicsit megtréfelt a rendszer, mert valóban láttam ezt tegnap 9 óra 52-esen, a szerelmes futár üzenetét, reggel üzenetét kerestem, csak ez valamiért előreugrott. Minden esetre Cseperről Gödöllőre gyorsan és jól lehet közlekedni, sehol egy nyuszírja, F a ezúttal magányos szerelmes futár 06302010909, a szokásos elérhetőségeink természetesen élnek, mindenféle észrevétel, kommentár, kérdés, az jöhet a műsorhoz a megszokott módon, úgyhogy pár perc múlva folytatjuk, most 6 óra 40 van, idézünk néhány érdekességet a lapokból, aztán örömmel beszámolunk majd arról is, hogy ismét emelkedtek a tőzsdék, talán most először sikerült megugraniuk azt a szintet, hogy kétszer egymás után, két egymás követő napon ráadásul egy nagyon-nagyon elképesztően jó nap után tudott folytatódni az emelkedés, és legalább a piacok optimistává váltak a járvánnyal kapcsolatosan.
Na, majd is.
Így van.
Az indikátorok nem túl jók. Az egy, hogyha megnézed az ázsiai piacokat, akkor ott azért eléggé érdekes szitu alakult ki. Tehát legalább két nap plusz.
Ez már zsebben van, ez már ténykérdés, ez igen, már biztos így van. Szóval mindjárt folytatjuk.
Még az óvodában kezdődött velem, mikor döntenem kellett volna, mi legyen a jelen. Hörcsök, egér, manó vagy cica, az óvónő bíztatott, de én csak álltam ott és éreztem. Bizonytalan vagyok. És azt mondta, gyökér leszel. Ó, ha napocska lehettem volna, talán minden másképp van, de ebbe se vagyok biztos, inkább bizonytalan.
Bizonytalan, bizony.
Bizonytalan voltam, és vagyok. A döntései bizonytalanok. Ha eljön a pillanat és választani kell, mindig késő jövök rá, hol szabtam el. Az iskolában folytatódott a vacilla, itt arra járjak, vagy az úttörőknél legyek nótafa. Hol énekeltem, hol imádkoztam, de semmi se változott. Egyre jobban éreztem, bizonytalan vagyok.
Bizonytalan, bizonytalan,
és a faterom választott szakne nekem. Látta, hogy a hülye fia döntésképtelen, és az esküvőmön is kínos volt az a hosszúnak tűnő csend, de végül nagy nehezen csak kinyögtem a boldogító igent.
Igen, igen, igen.
Bizonytalan voltam, és vagyok. A döntései bizonytalanok. Ha eljön a pillanat és választani kell, mindig későn jövök rá, hol szabtam el. És négy évente az okosok azt mondják ott fenn, rajtam múlik minden, én majd hogy döntök itt le? Ilyenkor az ország sorsa van a kezemben, hát esküszöm, beszarok. Pedig nem csináltam semmit, csak bizonytalan vagyok.
Bizonytalan, bizony.
Bizonytalan voltam, és vagyok. A döntései bizonytalanok. És választani kell, mindig késő jövök rá, hol szabtam el. Mindig késő jövök rá, hol szabtam el. Mindig késő jövök rá, mindig késő jövök rá, hol szabtam el.
Folytatódik a Millás reggeli, tehát megnézzük, mi van a lapokban. Te mit találtál, Endre?
Hát sok mindent, kérlek szépen, mert ahogy itt szemléztem a sajtót, elég sok érdekesség van. A napi.hu-n is voltak újdonságok és izgalmak, például, hogy azt nem tudom, olvastad, de hogy egy osztrák síterep vendégei szórhatták tele vírussal a kontinenst.
Ó, ezt én szemléztem nagyjából egy hete, amikor a Politico először megírta, és
igen. És most itt különböző részletek derültek ki, meg most már biztos, hogy honnan indult el az egész, hogy hol volt a hub. De a G7.hu is van egy nagyon érdekes, ami hát nyilván mind a kettő, amit én láttam, az ezzel kapcsolatos. Az egyik az, hogy az európai kormányok elkezdik kifizetni a bajba jutott dolgozók bérét. Egyre több európai kormány másolja a német receptet.
Igen.
És állja ugye a kieső termelés idejére a munkavállalók bérének egy részét, és azt javasolják, több szakértő azt javasolja, hogy Magyarországon is érdemes lenne megfontolni ezt a bevezetést, de ami elvonta erről a komolyabb makrogazdasági hírről a figyelmemet, az egy másik, és az pedig az, hogy az a címe egy idézet, hogy nagyon élvezzük a lelassult életet, külföldiek mesélnek a hetek óta tartó bezártságról. És akkor egy ilyen szemle van benne végig, hogy meg hát elképesztő képek, amiket talán nem is lehetett volna soha ilyen fotókat készíteni. Nagyon nagyvárosok, nagyon sűrű forgalmi csomópontjairól, többek között teljesen üresen, és nem éjszaka. És hát arról mesélnek benne az emberek, hogy újra felfedezték a családot, hogy elképesztő. Nem tudom, láttál-e ilyen videókat, amik terjednek?
Nem, én ezeket megmondom, hogy szintén próbálom elkerülni.
Mármint, hogy nem olyanokat, amikor valaki megpróbál valami tanácsot adni, vagy valami okosságot, de például én olyat láttam, hogy elkezdtek mintákat színezni a padlócsempén, mert felfedeztek mintákat a padlócsempén, és akkor ezeket kiszínezték, mint egy ilyen street art féleséget, de csak otthon a padlócsempén, de ilyenekre van az embereknek ideje.
Én azt sajnálom, hogy nem volt időm elmenni levegőre, annyi sok dolog volt a héten, és attól félek, hogy mire meg lenne, addigra szigorítanak a szabályokon, és akkor meg majd nem mehetünk. Úgyhogy én azt javaslom mindenkinek, aki tud, hogy nyilván emberektől távol, de próbáljon a természetbe kijutni. Megmondom én, milyen videót találtam. Hát ez nem minek nevezzük? Nem vicces. Air Asia, az az ázsiai Ryanair-nek megfelelő légitárság, hogy pilóták másznak ki a pilóta ablakon, tehát a pilóta fülke ablakon. És utasok beszámolói szerint azért, mert valahol az első-második sorban ülő utasok koronavírus tüneteket produkáltak, és nem voltak hajlandóak a szokásos módon távozni, hanem ők úgy döntöttek, hogy pánikba esnek, és ők menekülnek ki leghamarabb a gépről. Nagyon durva is.
Igen.
Van ilyen, most nyilván ez jár körbe az interneten. De visszakanyodva arra, amit te mondtál, itt tényleg elindult a szakemberek között. Hát azt nem mondom, hogy nyilatkozatháború, de elég sokan javasolgatnak sokkal komolyabb intézkedések. Az egyik tényszerűen megállapítható, hogy az eddigi magyar csomag a GDP arányosan az jóval kisebb, mint amiket látunk Európában. Tehát Amerikában is Trump is belengedte, hogy $1000 csekket küld, aztán kicsit finomodott az ötlet, aztán újra bedobta. Aztán, hogy ez célzott, nem mindenkinek, de hogy célzott legyen, az most már. Surányi György egyébként, aki egy elég komoly javaslatcsomagot tett le, ez a portfólión olvasható, hogy nálunk miket kellene, és ennek is része az, hogy egészen egyszerűen készpénzt adni a munkanélkülivé váltaknak, úgyhogy a következő napok valószínűleg erről fog szólni, hogy jön a sok-sok ötlet ezzel kapcsolatban.
A pénzesőjéről beszéltünk tegnap, Nézd Dáviddal.
Igen.
És azt is megbeszéltük, hogy nem kell megijedni, mert van, aki azért ijed meg, hogy előttük a puskaport előre, mielőtt még nagyon bedurgult volna a szitu nálunk, és akkor nem maradt semmi majd, amikor tényleg gáz lesz. Azt is megbeszéltük, hogy maradt még a fegyvertárában az MNB-nek és a kormányzatnak is, amit tud tenni. És ami eszembe jutott még, ugye van ez az alap, amit képezgettünk szépen, és erről nem nagyon volt eddig szó szerintem, ami a katasztrófavédelmi alap, vagy nem tudom mi a neve, tudod, amiben elég sok zseton belement az elmúlt időszakban, és így fölpumpálódott. Ennek voltak ilyen könyvelés technikai okai, hogy miért pont abba az alapba ment a pénz. Hát az is ott van még, és alapvetően fel lehet használni, hogyha nagyon nagy gond van. Úgyhogy szerintem óvatosan kezdtük el, de...
Igen, most már átlendültünk inkább ebbe az irányba, hogy kicsi és kevés a magyar csomag, és több kell, tehát azok a hangok gyorsan elhalkultak, hogy hú, előtte a puskaport, nem, pont, hogy sokkal a környékünkön sokkal durvább és keményebb csomagok is vannak. Nálunk nincsen például eszközvásárlás sem, meg amit tényleg az embereknek, a munkanélkülivé váltaknak, illetve mondjuk a bajba jutott cégeknek a járatok, az is jóval kisebb, mint mondjuk Európában, és illetve akár csak a régióban is, amiről már hírt kaptunk. Úgyhogy szerintem a következő napokban erről még sokan fognak megnyilatkozni, és várható is, hogy még a kormány is lépni fog. Szerintem ezt nagyjából kijelenthetjük.
Na most vettem észre a legfontosabban.
Ajajaj, hát de is, már mosolyog, sejtem.
Hát, kérlek szépen, a napi.hu legfrissebb anyaga, nagy fordulat, nyereséges lehet a mátrai erőmű.
Igen.
Hát
az meg hogyan?
Örüljünk, kérem szépen. Meg is lepődhet az előző.
Örülök, hogy adófizetőként ezt támogathattuk, igen.
Csodálatos hír, uh-huh. Ezt lehet olvasni részletekben.
Én még egyet akkor kiemelnék, 24.hu-nak a reggeli vezetője a lélegeztető gép ellátottságnak a fontosságát, illetve a hátterét orvosokkal beszélgetve írják le, hogy miért nagyon fontos, hogy mennyi van, illetve milyen infrastruktúra, illetve személyi háttér szükséges ahhoz, hogy ne csak kapjunk elég lélegeztetőgépet, hanem tudjuk is üzemeltetni azoknak, akik esetében súlyossá válik a koronavírus fertőzés, és kétoldali tüdőgyulladásba mennek át, és esetleg ezen múlhat, hogy életben tudjuk-e őket tartani. Tehát aki ennek az érdekes és részletes hátterét szeretné olvasni, ez a 24.hu-n található. Nos, akkor ennyit arról, hogy mit olvastunk, friss híreket a lapokban, meg hát milyen videókat, ki milyen videóban pillantott bele. Mindjárt megnézzük, hogy mi újság a tőzsdén a két jó nap után.
Csak épp élet veszélyes, bokámat fűéles értik fel, arcom könnyű a szélnek. Az új begyembel tüske vág, fogáncs ragad hajamba. A fájdalom az jó jelez, csak túl soká marad.
zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a chart? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten. Tőzsdei helyzetkép következik.
Na hát mi történt? Jó volt a hangulat. Budapestet szeretnéd most is?
Nem most is, hát mondom bármit. Én közben azt nézem, hogy Budapesten a MOL volt az, ami nem szerepelt annyira jól.
Jó, de előtte meg két napig szárnyalt. Tehát igen, lényegében 1500-ról 2000-ig pattant vissza két nap alatt egy iszonyatos húzatjúban, úgyhogy most ebből a kicsit korrigált, igen.
Ugye hát ugye az a probléma, hogy most két olyan dolog van, ami fundamentálisan befolyásolhatja a MOL-t. Az egyik az, hogy az olajárra, ami történik, mert ugye a globális kereskedelem szempontjából van ugye a két legfontosabb, a Brent meg a West Texas, megint csökkent az áruk mind a kettőnek, hát egészen tényleg nyalogatják a 20 dolláros szinteket, hát jó, nyilván még a 23 dollár az még 3 dollárra van tőle, de azért akkor is, hát ahhoz képest, hogy láttunk 60 dolláros szinteket is, azért tényleg durva. És a másik pedig, hogy van ez a S&P Global Ratings bejelentés, ott pozitívról stabilra módosították a MOL hitelminősítéshez kapcsolódó kilátását, és jut eszembe van még egy hír, ami ma befolyásolhatja, még pedig, hogy bejelentették ugye, hogy fertőtlenítőszert fognak gyártani a MOL-nál. Úgyhogy talán ez is érdekes lehet.
Uh-huh. Összességében az index csinált egy nagy nullát, de hát egy plusz nullát, ez a lényeg, de a lényeg az, hogy a nap elején még folytatta a budapesti tőzsde is a nagy emelkedést, aztán utána ugye a MOL esése miatt elhalványult ez az emelkedés, aztán nagyjából a nullás vonalnak, mondjuk a flatline-t olyan, ami angolul nagyon menő. A flatline környékén szerencsétlenkedett. A lapos görbe. Igen, tehát egy kicsit plusz, kicsit mínusz, és akkor a vége az az erős oldalon volt. MOL le, többi blue chip pedig föl, de most már itt a nyugalom az jellemzőbb volt.
Hát Amerikában meg a tech szektor lezúzta.
Igen, az érdekes, hogy ilyet ritkán látni, abszolút de túl teljesítő volt a technológia, ráadásul nagyon durván az elmúlt napokban a technológia húzta ki a gödörből, amikor a visszapattanás elindult a nagyon durva mélypontokról, ehhez képest ilyet nagyon ritkán látni, Dow Jones 2,4% plusz, a Nasdaq pedig mínuszban. Úgyhogy igen, izgalmas volt a kereskedés, de a napon belül görbe is. Elején elindult fölfele, utána hirtelen megcsapták, átzúzták mínuszba, utána megint elkezdett szárnyalni, de ez már szelektív volt, és most pont nem olyan volt, mint amilyen szokott lenni. De a Boeing, amelyeket nagyon-nagyon megütöttek, nagyon-nagyon durvát esett az elmúlt hetekben, és állami segítségért kuncsorog ő is, és tegnap egy iszonyatos emelkedésbe csapott. Még azt is bejelentették, hogy ezeket a bizonyos földre parancsolt maxokat is újra elkezdhették gyártani, akár már májusban, úgyhogy ott egy nagy visszapattantyú meg sorzárás
25
volt.
25%.
21 nap alatt egy ekkora cég, 25%.
Igen, és figyelted, hogy még nagyon érdekes lehet, nyilván ki az elmebeteg, aki ilyenkor belemer nyúlni bármibe is, de hogyha mondjuk két nappal ezelőtt a Norwegian Cruise Line-t megveszi az ember, akkor 50%-ot zsebel rajta két nap alatt.
Tehát jó, de előtt
23%-kal ment fel, persze nyilván előtte gyakorlatilag a földbe dönt.
Igen, hogy honnan jött itt ez a kérdés? Igen. Úgyhogy ha megnézzük a szektorokat, 11 S&P szektor van, ebből 8 zárt pluszban, a legtöbbet az ipari cégek emelkedtek 5,5%-ot, és az energetika. Vesztesek között nagy tech cégek, Facebook 3%-ot esett, de például a Nike 9%-ot ugrott, ugyanis javuló helyzetről számolt be Ázsiából, hát ami azért annyira nem meglepő, ott már azért az élet kezd visszatérni. Úgyhogy nagyjából ez volt, szelektív vásárlások Amerikában, és most vagyunk azon a ponton, ahol talán érdemes megnézni, hogy hol tartunk az esésben, illetve mit áraz a piac. Hát a Nasdaq csak most tényleg Nem annyira idézőjelben mondom. Tehát idén csak 18%-ot esett. Ha abból indulunk ki, hogy az elején még fölment majdnem talán hetet, akkor összességében a csúcshoz képest még mindig a best tartományban van, de ez a mostani fölpattanás, ez azt mutatja, hogy hát végül is lereagált azt, ami, azt az iszonyatos bizonytalanságot, hogy nem tudjuk, hogy milyen mély lesz a recesszió. Napról napra mélyebb recessziót jósolnak szerte a világon. Ehhez képest azért ez nem egy összeomlás, hanem ez csak egy sima lereagálásnak tűnik. Úgyhogy azért szerintem érdemes óva inteni attól, hogy most ész nélkül mindenkinek rongyoljon a részvényeknek, mert azért ez nem egy összeomlás, hanem egy átárazódás. Bejött a vírus, és ezt lereagált a piac, mondjuk azzal, hogy a negyedével átlagosan estek az amerikai papírok. Nem?
Mr. Végzett megszólalt megint, és nem azt mondja, amit te mondasz.
Men, nulláig esünk, de mindig ugyanazt mondja.
Figyelj, azon gondolkodtam tényleg, hogy mikor jön be neki. Azt mondta, hogy ez most rosszabb lesz, mint gondoljuk.
Hát de, jó, de hát 2008 óta recesszióban vagyunk szerinte, és össze fogunk omlani. Ahhoz képest meg fölment a sokszorosára. Tehát én értem, hogy ilyenkor elő lehet szedni a vészmadarakat, és ő a fő vészmadár. Csak azt gondoltam, hogy azért 12 év, vagy bő 10 év emelkedés után már a nimbusza az csökken, de...
Nem.
Most ismét riogathat, aha, és elmondhatja, hogy minden nagyon rossz. És nyilván, miután senki nem tudja, és az elemzők, a mértékadó elemzők is mit csinálnak, széthúzzák a várakozásaikat, egy nagyon nagy sávot készítenek, és mondanak egy optimistább, meg egy pessimistább forgatókönyvet. Hát ugye a magyar GDP-vel kapcsolatosan plusz 2 és mínusz 7 között minden van most, mármint az idei magyar növekedésre vonatkozólag. Tehát ezen belül az, hogy a Mr. Végzett mond egy nagyon-nagyon meredeket, és ha mondjuk nem sikerül a járványt olyan gyorsan megfékezni, ahogy számítunk rá, amiben reménykedünk, lehet, hogy az igazság az hozzááll majd közelebb, hát, és most egyelőre senki nem tudja. Nehéz. Na jó, oké, ennyit a tőzsdékről.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
És akkor 7 óra 2 perc korát kanyarodunk a legfrissebb hírekre, aztán pedig folytatjuk a Millás reggelét, tehát Kántor Endrével várunk benneteket továbbra is, információkat, észrevételeket, kérdéseket küldhettek, most egyet olvasok fel. Szia Gábor, majdnem minden nap kifutok a Merzsemocsárba. Hú, de szép neve van, egyébként tök jó az a környék, nem kell megijedni, ha valaki nem ismeri. Hétvégén hosszú a Gödöllői dombságon, rókákkal, őzekkel bandázok arrafelé, remélem te is tudsz edzeni. Jókat, Tomika, köszönöm szépen, és ezt kívánom én is minden hallgatónak.
Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.
Mindenkinek vannak pénzügyei. Ha van pénze azért, ha nincs, akkor meg azért. A 90.9 Jazzy magyar-magyar gazdasági szótára minden hétköznap élőben segít eligazodni a pénzvilágában. Tűzsde, devisa, árupiac, makrogazdaság, személyes pénzügyek. Tippek, ötletek, szakértők és egy csipetnyi humor. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Minden hétköznap 10-ig.
A műsor támogatója a GFK Hungária Kft. A cégek technológia alapú adatszolgáltató partnere.
Reklám.
Makita kerti gépek, na ide bemegyek. Jó napot!
Üdvözlöm!
Szeretném meglepni a férjemet egy új fűnyíróval, mert a régi benzines nagyon hangos. Tavasszal mindig nehezen indul, és még büdös is.
Hölgyem, a legjobbkor jött! 2020-ban a Makita megújította a kerti gép választékát. Az akkus fűnyírói a már 270 féle Makita géphez használható akkumulátorral működnek, és változattól függően 500-tól 2000 négyzetméterig is bírják egy töltéssel.
Jé, nem lesz többé hétvégi lárma és benzinszag.
Ráadásul amellett, hogy környezetbarát, a karbantartása is lényegesen egyszerűbb.
Ezt nem hagyhatom itt.
Keresse ön is a Makita akkumulátoros kerti gépeket a viszonteladó partnereknél.
Reklámot hallottak. Hírek a 90.9 Jazzy-n.
A MOL is gyárt mostantól fertőtlenítésre is alkalmas szert. A budapesti brit nagykövet helyettes az egyik magyarországi áldozat. 2000 milliárd dollár értékű gazdaságélénkítő csomagterv jöhet az USA-ban. Budapesten most 4 fok van, ma borult, szeles idő lesz, esőre nem kell készülni, napközben 8-17 fokot mérünk majd. Jó reggelt, kívánok, Czoller Andrea vagyok. Biztosított a gyógyszerek folyamatos utánpótlása, jelentette be tegnap a Magyar Gyógyszerészi Kamara elnöke. Hankó Zoltán szerint ezért nem fontos, hogy azokat több hónapra előre kiváltsák. Elmondta, ha valaki az idős hozzátartozójának vagy szomszédjának akar segíteni a gyógyszerei kiváltásában, akkor vigye magával a saját igazolványát és az illető tajszámát. A MOL is segíti a kórházak fertőtlenítőszerrel való ellátását. A vállalat igazgatója közölte, az almásfűzítői egységben a hétvégén megkezdik a felületek és az emberi test felületek fertőtlenítésére is alkalmas szer gyártását. Naponta 50 ezer liter mennyiségben. A készítményt először a kórházak, kiemelt közintézmények, a nagyüzemi felhasználók kapják meg, a tervek szerint 2 hét múlva pedig a kiskereskedelemben is elérhetővé teszik. A kijárási korlátozás elrendelésére kizárólag a kormány jogosult, hívta fel a figyelmet a miniszterelnökség. A veszélyhelyzetben érvényes szabályozás nem nyújt jogi alapot arra, hogy a polgármesterek a településükön a lakosság szabad mozgására vonatkozóan kijárási korlátozást, tilalmat rendeljenek el, áll a közleményükben. Arra is kitérnek, a kormányhivatalok törvényességi felügyeleti eljárása a veszélyhelyzetben meghozott polgármesteri döntésekre is kiterjed, és amennyiben a kormányhivatal jogsértést tapasztal, törvényességi felügyeleti jogkörében haladéktalanul megteszi a szükséges intézkedéseket. A budapesti brit nagykövet helyettes az egyik magyarországi áldozat, tudta meg az Index. A lap értesülését a brit nagykövetség megerősítette. Stephen Dick 2019 óta dolgozott Budapesten, 37 éves volt. Ő a 10. áldozat, aki a betegség miatt életét vesztette Magyarországon. A kormány tájékoztató honlapjának adatai szerint mostanra 226-ra emelkedett az igazolt magyarországi fertőzöttek száma. Senki sem kapta el a vírust a Szegedi Tudományegyetem rektorának kontaktjai közül. Több mint 120 ember második mintavételének eredménye is mindegyik esetében negatív lett. A rektor által vezetett fülorgégészeti klinikát és a rektori hivatal épületét fertőtlenítették, mindkét helyen zavartalan a szakmai munka. Az orvos ausztriai síeléséről visszatérve nem vonult karanténba, hanem műtött, majd kiderült, hogy koronavírus tesztje pozitív lett. Az amerikai szenátus elfogadta a 2000 milliárd dollár értékű gazdaságélénkítő csomagtervet. A javaslat cégeket, szövetségi államokat és városokat támogató intézkedéseket tartalmaz. Pénteken tárgyal róla a képviselőház. Ez lesz már a harmadik nagy gazdasági csomag, amelyet a vírus miatt megszavaz az amerikai kongresszus. A remélt 250 ezer helyett több mint 400 ezer önkéntes segítő jelentkezett Nagy-Britanniában. Feladatai közé tartozik bevásárlások intézése, gyógyszerek eljuttatása a patikából a betegekhez, paciensek hazaszállítása a kórházakból megfelelő biztonsági intézkedések mellett, valamint igény esetén telefonos kapcsolattartás a 70 éven felüli, kiemelten védett emberekkel, akiknek a brit kormány előírása alapján 12 hétig nem szabad elhagyniuk otthonaikat. Angliában ez a rendelkezés, amely a múlt hét óta érvényes, 1,5 millió embert érint. Ma még sok felhő lesz felettünk, de csapadék sehol sem várható. Északkeleten időnként előbukkanhat a nap, a szél azonban mindenütt megélénkül. Délután 8 és 17 fok között alakul a hőmérséklet. A hírszerkesztőt, Czoller Andrát hallották, friss hírek pedig legközelebb, fél óra múlva.
Budapest legfrissebb közlekedési hírei a 90.9 Jazzin a City Taxi diszpécserétől.
Jó reggelt kívánok az úton lévőknek és az otthon maradottaknak, akik autóval közlekednek, ugyanazt tapasztalhatják, mint a héten eddig minden nap. A városban ilyenkor jól lehet közlekedni, alig van forgalom, és a bevezető utak is jól járhatóak, és szerencsére balesetről sem kaptunk hírt ma reggel. Köszönöm szépen a figyelmüket, vezessenek óvatosan, további jó utat kívánok!
A hírek után már is folytatódik a millás reggeli, itt a 90.9 Jazzén. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. reggeli rohanásban könnyű szemtől szembe kerülni egy túl szépnek tűnő ajánlattal. Az eredmény... Krétával körberajzolt tetemes összeg. A tetthelyen a gazdasági helyszínelők, a ravasz, az agy és két füles csésze és fejvállalakzat. A lehetetlen küldetés megfejteni a Fibonacci kódot. A jutalom egy bögre rossz kávé és egy olyan hozamgörbe, amilyet még Alonso Mosley sem látott. Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. Vigyázat! Van rá engedélyünk!
A műsor támogatója a GFK Hungária Kft. A cégek technológia alapú adatszolgáltató partnere.
Folytatódik tehát a Millás reggeli. Szép jó reggelt kívánunk! Nagyon érdekes és furcsa, főleg itt a hírek alatt az, hogy nem ül velem szemben senki, illetve egy hatalmas tévéképernyő van velem szemben, ahol én látom, ahogy a házi stúdiójában Kántor Endre mosolyog, illetve mindenféle, vagy bármilyen tevékenységet végez.
Ezzel most meglepődtem. Mi az, hogy bármilyenféle tevékenységet? Direkt
hát ugye, amikor a Gede is cukkolt engem, hogy pontosan tudta, hogy mit reggeliztem, de akkor igen, most látom át, hogy amikor megfordulnak itt a szerepek, és hogy én vagyok benne a stúdióban, hogy aki itt ül, az mindent lát abból, ami ott történik, ellenben aki a házi stúdióban ül, ő csak akkor látja a másikat, amikor adásban vagyunk, tehát ez így érdekes. Aszimmetrikus viszonyban vagyunk, vigyázz magadra, tényleg mindent látunk, úgyhogy itt
nagyon más vigyázok magamra, és most odafigyelek arra, hogy a kamerám, hoppá, ajaj, hát
mit ezt csináltál? Láttad?
Marázsoltam egyet.
Aha.
És még egyet. Hát ez voltál te kérlek szépen házi home office-ban egy hete. Szerintem ez bejárja az internetet ez a fotó.
Hát ezt te honnan szedted? Hogy szedted most elő?
Figyelj, nekem mindenhol. Tehát amikor engem fenyegetsz, hogy mindent látsz, hát akkor gondolj már bele. Én nem szoktam fenyegetni, nem vagyok olyan, mint a Maci. Nem vagyok olyan, mint a Maci. Na mindegy. Szerintem rólam is lesz egy pár ilyen kompromitáló.
Az most már, ezek után, ami most írt az elmúlt fél percben történt, ezek után, ez erre garantáltan számíthat. Most már ez teljesen biztos. Figyelj, kaptam az a helyet, hogy volt egy tervem, hogy a hírek alatt mivel fog foglalkozni, de valami abszolút.
Nem,
mert fölülírta valami. Laci küldött nekem egy teljesítménytúra igazoló füzetet. Biztos voltál ilyenen, van egy, hát egy hozzávetőleges térkép, szerűség, meg a túráknak a többségén egy útvonal leírás, hogy menjél a zöldjelzésen balra, jobbra, majd itt az erdőben, a nyiladékon. Kérlek szépen, a maradj 50-150 teljesítmény túra igazoló füzetét és útvonal leírását küldte el nekem, és én ezen szórakoztam, mert nem bírtam nem végigolvasni. Néhányat idézek belőle. Egyébként a táv, ugye 150, az annyi, hogy nem kilométer, hanem méter, és egy karantén teljesítmény túráról van szó. Természetesen úgy kezdődik az útvonal leírás, hogy a kiskapuban kiépített rajtól követjük a szalagozást a villanyóráig. Baloldalról elhaladunk egy ocsmonda fali lámpás mellett, jobbra a fej nélküli, kártevők által megtámadott tulipánsort hagyunk magunk mögött. A ház sarkánál balra fordulunk, majd egy darabig medvebarna kültéri járólapos talajban folytatjuk a túránkat. A zöld korláton óvatos, de határovott kaptatóra húszunk fel a bejárati ajtós vezető 4 darab lépcsőfok leküzdésével, ahol a szintúgy a házba belépni kívánó teknőctark a házi macska farkáról leszedett matricákkal igazoljunk.
És még... Tök jó egyébként, szerintem ki is posztoljuk
mindenképp szerintem,
Facebook oldalunkra.
Nagyon-nagyon vicces, főleg annak, aki már látott ilyet valóságban is, hogyha a természetben mondjuk egy 150 kilométeres, vagy akár csak egy 50 kilométeres túránál milyen leírásokat láthatunk. Visszafelé folytatjuk a Poloska körsétát, majd a sufni ajtón kilépve balra kimegyünk a kertbe. A barna sünatka jelzésen haladunk, a jelzést ne bántjuk, majd a seprűk elintézik. A seprű az, aki az utolsó rendező, aki megy a mezőny után, és ha baj van, akkor segít, meg leszedi a szalagozásokat. Csak az árójelesen kikerüljük. Kikerülünk a tisztáson elhunyt, egy tisztáson elhunyt talicskát, majd a kerítéshez érve megfigyeljük természetes közelében a hátszomszédot. Köszönjünk rá hangosan, de ne menjünk hozzá túl közel, akkor se, ha nem támad. Na, és így tovább, ha valaki akar jókat mondatni, igen, ki fogjuk ezt posztolni. Most mondunk, hát már útban van,
mindjárt rakom is ki,
úgyhogy... Már amennyit a közlekedésről el lehet mondani.
Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazzy-n.
Az én kiváló algoritmusom annyit mutat, hogy elképesztően senki nincsen a városban, ezt nagyjából tudtuk, különféle statisztikák vannak arra, hogy mennyire esett vissza a forgalom Budapesten. Néhány lámpa előtt van minimális torlódás, de egy lámpaváltásnál többet sehol nem kell várni az egész városban. Legalábbis úgy tűnik, azt mondja, gyors hallgatói észrevétel ide, illetve közlekedési információ, hogy is volt Zuglóhüvösvölgy, a megszokott üresség, az igen. Gede kolléga, mikor lesz várom a kenyérreceptet, írja még ehhez.
Igen, ez fontos, én is várom egyébként az ő kenyérreceptjét, úgyhogy...
Szerintem szóljunk neki, és holnap ezt behajtjuk rajta.
Mindenféleképpen. Van még egy érdekesség, sávelzárás van a Budafoki úton befelé az Irinyi József utca előtt, ez fontos.
Így van.
Budapest, Budapest, te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről.
Na, akkor néhány budapesti információ. Igen, a Vaze vagy Véz, ők hogy mondják, mert beszéltünk velük talán.
Hát Véz, emlékszel, úgy, mint az utak.
Igen, csak itt már annyira elterjedt. Jó, oké, jó, szóval...
A magyarul Vaze.
Igen, a magyar Véz.
Jávölgyinek is köszönhető.
Természetesen, igen. Szóval nagyon érdekes adatokat lehet látni az ő kimutatások alapján is a budapesti forgalomról, de hát végül is nagyjából azt, amire számítunk, hogy most már a vasárnapi forgalom alatt van a csúcsidőben is, lényegében a hétköznapi csúcsidőben is a budapesti forgalom, de hát ezt mindenki érezheti. És ez így van. Jól, légszennyevettségi adatok is ugrásszerűen javulnak a világszerte mindenhol, Budapesten is.
Azért azt nem mondanám, hogy a kedves hallgató tegnap is beírta, és teljesen igaza van, hogy megjelentek az utakon a félők. Azok, akik egyébként normál esetben sem ülnek autóba, mert félnek vezetni, inkább tömegközlekednek, vagy ott mennek, de most ugye annyira félnek a tömegközlekedéstől, meg bármitől, hogy autóba ülnek. Na most képzeld el, hogy a viszonylag üres utakon és hétvégi körülmények között én tegnap kettő ilyennel találkoztam. Az egyik buszsávba állt be mellém, és onnan próbált utána bekanyarodni. A másik meg egyszer letolt, inkább beengedtem magam elé, mert nem figyelt arra, hogy mi történik mellette.
Mi a különös ismertetőjegye a félőnek?
Hát úgy csinál, mintha te láthatatlan lennél. Mondjuk, aki motorozott már életében, vagy biciklizett forgalomban, az ismeri ezt az érzést, mert ugye azt szokták tanítani, hogyha motoros vagy mondjuk biciklivel mész a forgalomba, akkor csinálj úgy, mintha nem látnának téged. Tehát úgy kell közlekedni, nem tudja, hogy ott vagy melletted. Most autóban ez egy kicsit szokatlan azért, mert mégiscsak egy kivilágított jármű van ott, de azt kell csinálni, de te lehet látni rajta, hogy elindul, nem figyel, inkább engedjük, hadd menjen, mert biztos, hogy baleset lesz belőle, hogyha erősködünk.
És akkor még egy dolog, hát a budapesti reptér is nagyon minimál forgalomra lesz kénytelen átállni, sőt, mától életbe lépett mondhatjuk azt, hogy a vészhelyzeti menetrend elégséges szolgáltatásnak nevezik sztrájkok idején, de ez még annyi sincs, mert azért az egy 20-30% is szokott lenni csúcsidőben. Vízzel is bejelentette, vagy elküldte hivatalosan, összesen 8 útvonal marad, az is sokkal ritkábban repülve ez az áprilisi hónapra érvényes, tehát Budapestről 8 útvonal marad csak meg. Korábban 3 volt csak a menetrendben, de kicsit néhány visszakerült, úgyhogy 8 lesz. A Ryanair is nyilvánosságra hozta, ő azt mondja, hogy hetente fogja az útvonalait bejelenteni, és maradt egy magyar. Lényegében csak Dublinból és csak Corkból, illetve Londonból, Stansted-ről tartott meg nagyon kevés útvonalat, de ebben nagyon kevésbe Budapest Londonból belekerült, úgyhogy Londonban mind a kettő ultrafapados jár, összes többi leállította a járatait, és még egy-két hagyományos légitársaságnak van néhány járat, de gyakorlatilag megszűnt. Majdnem megszűnt a légiforgalom Budapesten, tehát tényleg néhány gépre korlátozódik a forgalom valószínűleg április végéig, illetve a Ryanair már azt is belengedte, hogy májusban sem fog üzemelni, viszont amint megkapja a jelzéseket a hatóságoktól, hogy enyhítenek a korlátozásokon, akkor azonnal fölszáll. De mondom, Budapest összesen 8. Budapestről összesen 2 légitársággal 8 város lesz elérhető ebben az időszakban. Április végéig biztos, de valószínűleg májusig.
Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó rovata hangzott el.
Itt van velünk Sándorfi Balázs, a bankmonitor.hu ügyvezetője. Jó reggel, szia!
Sziasztok, jó reggel!
Hát múlt héten beszéltünk már, nem is tudom melyik nap, de nagyjából ezen a tájon.
Pont egy
hete, amikor kijött az első bejelentés például a hiteltörlesztési moratóriumról. Avóta a részletszabályok is megjelentek, tisztában látunk. Na, mik a legfontosabbak, mi az, ami most már biztossá vált?
Rengeteg részlet van, talán a legfontosabbak, hogy most mindenki automatikusan nem törlesztési pozíciót vesz fel. Ez azt jelenti, hogy december 31-éig a lakossági és a vállalkozói hitelfelvevőknek nem kell hiteltörlesztést fizetni. Ebben a 9 hónapban is kamatozik a hitel, de nem kamatos kamatként, nem íródik hozzá tőkéhez, hanem kamatos kamat hatás nélkül folyamatos törlesztésbe kerül a moratórium megszűnését után, tehát 2021. januárjától nem emelkedik meg a törlesztő részlet, ezáltal megnyúlik a futamidő. Uh-huh. Ha szeretnél, akkor van konkrét számpélda is, ami...
Igen.
Abszolút, és főleg ezt a kamatos kamat versus sima kamatot magyarázd el, mert ugye teljes konfúzió van most azzal kapcsolatban, hogy mennyit kell majd visszafizetni.
Jó, akkor szerintem kezdeném a kamatos kamattal, mert ugye annyira erős a pénzügyi oktatásunk, hogy minden magánszemély tudja, hogy mi a különbség a kamatos kamat hatás és a kamatos kamat és a sima kamat között. Ugye a kamatos kamat az azt jelenti, hogy idő, hogy a kamat az tartozássá válik, és a következő időszakban, a korábbi időszakban felhalmozott kamat után is kamatot számolt fel a bank. Ez mióta a világ így működik, de nézzük meg azt, hogyha veszünk egy 1 millió forintos hitelt, és ennek a hitelnek nincs törlesztője, és 10 éven keresztül fizetünk utána kamatot, mondjuk 5%-os kamatot, akkor a tartozás pillanat, átütöm, a tartozás összességében a kamatos kamat nélkül a teljes szumma kamat, ugye 5% évente 50 ezer, 50-szer 10 az 500 ezer forint. Hogyha kamatos kamat, tehát hozzáírjuk évente a tőkéhez a kamatot, akkor 628 ezer forint lesz, tehát 128 ezerrel nő meg, 26%-kal nő meg a visszafizetendő tartozás. Ha magasabb a kamatszint, mondjuk 9%, akkor már 50%-kal nő meg 10 év alatt a tartozás értéke, tehát a kamatos kamathatás nagyon-nagyon fel tudja vinni a tartozás értékét. És akkor most visszakanyarodnék a példához. Ha valaki felvett egy 20 millió forintos hitelt 4 évvel ezelőtt 5%-os kamatozással, akkor 132 ezer forintos havi törlesztőt fizetett még februárban. Ez itt kezdődik meg a moratórium 9 hónapra. 2021. januártól ugyanezzel a 132 ezer forinttal kezdi meg újra a hitel törlesztését, viszont a hitel futamideje meg fog nyúlni 17 hónappal, hiszen ugye a 9 hónapnyi felhalmozódó kamatot is, ami példánkban 653 ezer forint, ki kell fizetni, és a szabályozás értelmében nem nőhet a hitelmoratórium után a havi törlesztés. Összességében a hitelfelvevő ebben a példában 1 millió forinttal fog többet visszafizetni a banknak, ami abszolút értékben egy 3%-os növekmény. De ha figyelembe vesszük azt, hogy ezt most nem kell fizetnünk, és majd később kell több mint 15 év múlva fizetjük ki azt, amit most nem fizettünk ki, akkor ezt mai forintban kifejezve még mindig 175 ezer forinttal jobban járunk, mint hogyha folyamatos törlesztésben lettünk volna.
Uh-huh. Világos. Kinek érdemes, és kinek nem érdemes élni a lehetőséggel, illetve mit kell annak tenni, aki úgy dönt, hogy fizetni, elég simán fizetni, vagy pedig erről külön jelzést kell küldeni a banknak. Illetve mi van?
Igen. Alapvetően egyébként ez a leggyakoribb kérdés ma. Tehát rettenetesen sok kérdés vonatkozik erre. A szabályozás értelmében mindenki automatikusan belép a moratóriumba, és alapvetően aki fizetni szeretné, annak kell megkeresni a bankját. Már az is egyértelmű, hogy minden banknál ezt más formában lehet jelezni. Tekintettel a jelenlegi környezetre minden bizonnyal egy digitális csatornán leadott jelzésről fogunk beszélni, de lehetőség van arra, hogy aki szeretné, az fizesse. Hogyan döntsük el? Alapvetően én azt gondolom, hogy aki teljesen stabilnak látja a jövedelmét, van megfelelő pénzügyi tartaléka, az nyilvánvalóan megteheti, hogy szeretné letudni a hitelét és fizesse. A nagyon nagy kérdés az, hogy mennyire stabilan tudjuk megítélni, hogy 2-3 hónap múlva is meg lesz a munkahelyünk, és ugyanannyit fogunk keresni, mint februárban. Ezt mindenkinek magának kell eldönteni, nyilván látják a...
Mert ez egy most eldöntendő kérdés?
Igen, mert ha egyszer azt mondtam, hogy fizetem tovább, aztán mégis kirúgnak, akkor 2 hónap múlva nem mondhatom azt, hogy akkor bocs, most szeretnék leállni.
Ugye erre a rendelet nem tér ki, hogy ilyen LKG görbeszerűen megvalósítható ez a magatartás az én olvasatomban. Az, hogy ezt hogyan oldják meg a bankok, ezt nem tudjuk. Hogyha valaki egy picit bizonytalanabban, akkor lehet egy alternatív pénzügyi stratégiát felállítani, hogy belép a moratóriumba, minden hónapban félreteszi magának azt a pénzt, amit törlesztőbe fizetett volna, és szeptemberben, októberben, novemberben, decemberben, amikor már nagyon stabilan látja, hogy mennyire vagyunk kint ebből a vírus mizériából, akkor előtörlesztés jelleggel befizeti a hitel szerződésébe ezt az összeget, és onnantól folytatja a normál fizetést. Uh-huh. Több stratégia is megvalósítható.
Hát ez nagyfokú pénzügyi tudatosságot feltételez, ami nem annyira jellemző azért a magyar.
Hát le kell ülni számolgatni,
biztos,
mert engem megfogott, amit a Balázs mondott, hogy mondjuk ezen a példán, amin keresztül mutat, hogy 175 ezer forinttal jobban járunk. Ez egy olyan dolog, amin szerintem sokan elgondolkodtak. Tehát a másik nagy kérdés valószínűleg az lehet, amit tőletek feltesznek most, hogy kiket segít valójában ez az intézkedés. Mert ugye azoknak szól elvileg, akik bajba kerülnek és nem tudnak fizetni. De így most egy csomó mindenki elgondolkodhat rajta, és kimazsolázhatja magának azt a stratégiát, ami megéri.
Hát ez így van, hát csak most nem akarom nagyon bonyolítani az életet, hogy a nem fizetési időszakban megkeletkező pénz és a szuperállampapír kapcsolatából mit lehet kihozni, és tekintettel annak teljes likviditására, ugye gyakorlatilag abból a struktúrából bármikor ki lehet szállni és felhasználni újra a betörlesztésre. Én azt gondolom, hogy ez most túlmut, ez nagyon-nagyon kreatív, ettől még valid lesz, de túlmutat az átlagembernek a rutin pénzügyi gyakorlatait.
Mi új, és mindenre vonatkozik? Csak kicsit vissza, például mi újság a hitelkártya tartozásokkal? Arra is érvényes ez?
Ugye a hitelkártya tartozásra nem, nem volt, az volt az elsődleges, amire nem, de babaváró hitelre is vonatkozik, folyószámla hitelre is vonatkozik. A folyószámla hitelre mi nem tudjuk meghatározni a matematikát a rendelet szövege alapján, hogy hogyan, hiszen ott nincsen tőketartozás. Tehát nem többféleképpen meg lehet oldani, egyelőre nem látjuk, hogy hogyan fogják a bankok megoldani a folyószámlahitel moratóriumnak a kezelését, illetve nyilván a moratórium megszűnése utáni szerződéskezelést. De ennek ellenére erre is vonatkozik. Nyilván autóhitelre, leasingekre, szinte mindenre.
De csak
sőt, befektetési szolgáltatók által nyújtott hitelre is kiterjesztésre került, ugye itt a Lombard konstrukciók is bejönnek.
Aha, tehát csak az minek? Vagy csak hogy elgondolkodtam, hogy akkor most a spekulációt támogatjuk egy ilyen helyzetbe, vagy hogy mi a értelme, vagy mi lehet a racionális magyarázat mögötte?
Hát erre most nem tudnék így válaszolni, de nyilván ez a minél nagyobb körre vonatkozzon típusú. És ugye még egy nagyon fontos szegmens van, amire nem vonatkozik, hogyha valakinek már felmondott hitele van, nem banknál van az adott hitel tartozás, hanem követeléskezelőnél, ott az egy kellemetlen helyzet, mert ezekre se vonatkozik a rendelet. Úgyhogy ők is körön kívül vannak, pedig valószínűleg nincsenek túl jó helyzetben az előélet miatt. Sőt, ők vannak a legnehezebb helyzetben.
Hát ez egy érdekes dolog, szerintem ezzel biztos, hogy foglalkozni kell a következőkben.
Hát de én azt láttam a korábbiakban is, hogy nagyon sok új szabályozás, új szabályozást úgy hoztak meg, hogy aki KHR-es, és aki már bedőlt hitellel rendelkezett, hiába lett volna jó számára egy új konstrukció, támogatott konstrukció, nem tudta elérni. Ez a még a deviza hitelválság utáni rendelkezésekből jó néhány tételre igaz.
Van-e valami?
Igen?
Ez már csak egy ilyen jövőben mutató kérdés, hogy sokan keveslik az eddig bejelentett intézkedésekre, ez nem feltétlenül a hitelesekre vonatkozik, hanem inkább a megsegés, de hát végül is ide tartozik a munkanélkülivével nehéz anyagi helyzetbe került családok, munkavállalók, illetve a likviditás szűkével küzdő cégek megsegítésére. Hogy van-e valami infót, hogy mi készül, illetve tudsz arról, hogy várható, illetve az is érdekelne, hogy te személy szerint mit javasolnál, ha van ötleted, hogy hogyan lehetne még ezt tágítani, hogyan lehetne segíteni azoknak, akik várhatóan nehéz helyzetbe kerülnek.
Köszönöm a felkérést, nagyon szívesen írunk ilyen további rendeleteket. Alapvetően ugye azt látjuk, hogy nagyon nagy kérdés, hogy most hitelfizetési moratórium van. Számomra a legnagyobb kérdés az, hogy látunk már adófelfüggesztést, adóbenemhajtást, járulékkedvezményt, stb. Ezek ugye mind normál működésre vonatkozik. Egyelőre olyan tételt nem láttunk, amikor beszakadó árbevételt hogyan tud átmenetileg kisegíteni a szabályozó, a kormányzat, hiszen hogyha eltűnik valahol a bevételnek a 70-80-90%-a, akár csak 3-4 hónapra, azt nagyon nehéz megugrani, és ugye itt a klasszikus hitelképesség nem játszik. Tehát ezek a cégek, hogyha oda ballagnak bármelyik bankhoz, nem fognak hiteloldalról támogatást kapni. Tehát az átmeneti tőke vagy finanszírozási probléma kezelése, az még egyenlőre előttünk van, ugye, hogyha, és a fő cél, hogy egyébként a hitelmoratóriummal is, de az ugyebár egyetlen egy költségelem, hogy ne halljanak meg a cégek, mert egy, mondjuk azt, hogy újraéleszteni 2 percen belül lehet, de hogyha egy cégnek vége, akkor utána ugyanazt az operációt felhúzni sokkal nagyobb erőbe kerül, ezért kellene szerintem tőke és hitel oldalon is majd addicionális program, ami vélhetően azért jönni fog, mert látjuk egyébként a nemzetközi porondon, hogy ezek alakulnak.
Uh-huh. Oké. Okay. Balázs, nagyon szépen köszönjük ismét, hogy elmondtad mindezt. Fogunk keresni hamarosan.
Oké, rövidesen küldöm ismét. A
rendelet. Jó, oké. Köszönjük szépen, szia, szép napot!
Sándorfi Balázzsal, a bankmonitor.hu ügyvezetőjével beszélgettünk az elmúlt néhány percben, most a rövid hírek következnek, utána pedig rápillantunk az ingatlan piacra is, ott is már azért megjelentek az első komolyabb jelei annak, hogy az árak csökkenhetnek, úgyhogy ezzel folytatjuk majd, tehát a rövid hírek után.
Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.
Hallottál már a Bitcoinról? És az Ethereum, Ripple, Litecoin, Monero megvan? És azt tudod, hogy milyen technológia hajtja ezeket a kriptopénzeket? Hallgasd minden kedden 7:30 után pár perccel a kriptopénzek világáról és a blockchain technológia híreiről szóló rovatunkat. Kriptopédia, hogy értsd is, mi hajtja az új devizát.
A rovat szakmai partnere a MrCoin.eu kriptodevizaváltót üzemeltető Mr. Coin Limited.
Rövid hírek a 90.9 Jazzén.
Július 1-ig nem kötelező az online számla rendszer átállítása. A NAV közleménye szerint a számla adatszolgáltatásban április 1-től július 1-ig nem kötelező átállni a 2.0-as verziójú alkalmazásra, így a korábbi verzióban küldött adatokat is elfogadják. A NAV azt kéri az adózóktól, hogy lehetőség szerint azonban folytassák az átállás előkészületeit, és ahol ez megoldható, történjen is meg. Mintavétel céljából akár mentőt is küldhet a házi orvos a fertőzés gyanús ember otthonába, ha ennek szükségét látja. A közleményben figyelmeztetnek arra, hogy a mintavétel előtt legalább 2 órával tilos bármit enni és inni. Az intézkedés célja a járvány lassítása, vagyis, hogy a fertőzés gyanús személynek még a mintavétel miatt se kelljen elhagynia otthonát. A mentőszolgálatnál külön erre kijelölt egységek dolgoznak. Ennek nyomán sok olyan fertőzött lesz, akinek otthoni karanténban kell maradnia, kórházba pedig csak a kórházi ellátásra szorulókat szállítják a mentők. A reggeli adatok szerint 261-re nőtt a beazonosított koronavírus fertőzöttek száma itthon, a gyógyultak száma pedig 7-tel emelkedett. Késő este újabb megbeszélést tartott az akciócsoport Orbán Viktor részvételével. A miniszterelnök Facebookon jelentkezett be még az ülés előtt, 3 megtárgyalandó témát említett, a rendelkezésre álló, a tüneteket enyhítő gyógyszerek lehetséges használatának áttekintése, a készletgazdálkodás állása, beszerzések és a gazdasági károk enyhítése. A kormány megtiltotta egy gyógyszer alapanyag kivitelét. A hidroxiklorogin szulfátot olyan gyógyszer előállítására használják, amelyet a koronavírus betegek kezelése során is alkalmaznak már több országban. Péntektől tovább csökken a benzinára 10 forinttal, és így átlépi a 300 forintos lélektani határt. 298 forintos literenkénti átlagáron tankolhatjuk a hazai kutakon, a gázolajára ezúttal nem változik. Teljes munkaszünet lesz Oroszországban a jövő héten. Vladimir Putyin elnök fizetett munkaszünet bevezetését rendelte el a terjedés megfékezése érdekében. A 3D-s nyomtatás használatát és az üzemek gyártósorának átalakítását sürgeti az Európai Bizottság. Szerintük ezzel fel lehetne gyorsítani az orvostechnikai eszközök gyártását. Egy kiszivárgott dokumentum szerint ugyanis a tagállamoknak 10-szer annyi eszközre van szüksége a járvánnyal szembeni küzdelemhez, mint amennyit a hagyományos ellátási láncok jelenleg biztosítani tudnak, számolt a Reuters. Ezek hiánya miatt az egészségügyi dolgozók nagyobb fertőzés veszélynek vannak kitéve, ami viszont a pacienseket is fertőzés veszélynek teheti ki. A legutolsó adatok szerint Olaszországban és Spanyolországban a járvány által eddig leginkább sújtott 2 uniós tagországban több mint 5000 egészségügyi dolgozó fertőződött meg. Ma még sok felhő lesz felettünk, de csapadék sehol sem várható. Északkeleten időnként előbukkanhat a nap, a szél azonban mindenütt megélénkül. Délután 8-17 fok között alakul a hőmérséklet. A hírszerkesztőt, Czoller Andrát hallották, friss hírek pedig legközelebb, fél óra múlva.
Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazzy-n.
A fővárosban a bevezető utak, a főbb útvonalak, a nagyobb csomópontok környéke, a hidak és a rakpartok is jól járhatók. A Kossuth-Lajos utcában lezárták a buszsávot az Erzsébet híd felé a Szép utcától a Petőfi Sándor utcáig közmépítés miatt. Ma 8 órától a Budafoki úton befelé lezárják a külső sávot az Irény József utca előtt burkolatjavítás miatt. A 13. kerületben a Vágány utcában a Dózsa-György útnál ma 8 órától sávlezárásra számítsanak közmijavítás miatt. Lezárják mától a 15. kerületben a Magyaród útját a régi Fóti útnál, mert csatornát építenek. A 16. kerületben a Veres Péter úton a Hősök vasornál rendőrök irányítják a forgalmat áramszünet miatt ma 8 órától 16 óráig. A villamosal utazóktól azt kéri a BKK, hogy ne álljanak a vezető fülke mögött a járművezetők egészségének védelme érdekében. A le- és felszálláshoz pedig a hátsó ajtókat vegyék igénybe. Az autóbuszok és trollibuszok első részét átmenetileg már korábban lezárták. Így az első ajtón nem lehet fel- és leszállni. Szép csilla BKK info.
A hírek után már is folytatódik a millás reggeli. Itt a 90.9 Jazzén. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak.
Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You said one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it. It leaves you, baby, if you don't care for it. Did I disappoint you or leave a bad taste in your mouth? You act like you never had love and you want me to go without. Well, it's too late tonight to drag the past out into the light. We're one, but we're not the same. We get to carry each other, carry each other. One. Have you come here for forgiveness? Have you come to raise the dead? Have you come here to play Jesus to the lepers in your head? Did I ask too much, more than a lot? You gave me nothing now, it's all I got. We're one, but we're not the same. Well, we hurt each other, and we're doing it again. You say love is a temple, love the higher law. Love is a temple, love the higher law. You ask me to enter, but then you make me crawl. And I can't be holding on to what you've got when all you've got is hurt. One love, one blood, one life, you've got to do what you should. One life with each other, sister, brothers. One life, but we're not the same. We get get to carry each other, carry each other. One, 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 one.
Érdekel az ingatlan piac? Befektetni szeretnél? Irodát vagy lakást keresel? Építkezel, felújítasz? Vagy energetikai megoldások érdekelnek? Nem tudod még, hogy mindezt miből finanszírozd? Mi segítünk! Hallgasd a négyzetmétert, a Millás reggeli ingatlan rovatát. Ingatlan ügyek rálátással.
A vonalban Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Jó reggel, szia!
Jó reggelt kívánok, szervusztok, üdvözlöm a kedves hallgatók!
Hát azt tudtuk, vagy legalább mindenképpen sejtettük, hogy a turizmus leállása, Airbnb kiadhatatlanság miatt az albérletpiacról indul be, vagy gyűrűzik be leghamarabb a válság az ingatlan piacra. Mi az, amit már lehet látni az adataitok alapján?
Egyelőre a lakáspiac adásvételi oldala még tartja magát, tehát ott még nem láttunk jelentős elmozdulást az árakban, és általános mértékben sem csökkentek az árak. Az albérlet szegmensben, tehát a kiadó lakások piacán viszont már megjelentek az első jelek. Főként, ahogy te is említetted, a rövid távra kiadandó lakások formájában, amik átirányítottak gyakorlatilag a hosszú távú kiadói piacra, és Budapesten, csak Budapesten 5%-kal nőtt a kínálat, a város egészében több mint 10.500 lakóingatlan hirdetést található most a fővárosban, és ezen belül is leginkább a belső kerületek, az 5., 6., 7. és 8. kerületben volt megfigyelhető az átcsökkenés. Itt 5-10.000...
Hát akkor ez az Airbnb hatás egyértelműen, amit lehetett olvasni külföldi nagyvárosokban is.
Igen, ugye itt azért kellett ezt gyorsan elszenvedni a tulajdonosoknak, és gyorsan döntést hozni, mert oké, hogy lenullázódtak a bevételek, és ezáltal bevételkiesés figyelhető meg az üzletmenetben, viszont az üresen álló lakások után a rezsit meg a közös költséget ugyanúgy ki kell fizetniük, tehát annál még mindig jobb, mint hogyha gyorsan kiadják középtávra, akár mondjuk 3-4 hónapra, még az átlagosnál olcsóbban gyorsan találva rá bérlőt, hiszen azért most az sem egyszerű, hiszen mindenki otthon van, és nem nagyon szívesen mozdul. Ezért például a Budapesten a 100.000 forintnál olcsóbb kiadó lakások állománya 25%-kal nőtt két hét alatt. Ez nem jelent egy nagy volument, tehát a 10.500-hoz képest ez kb. 5-600 ingatlant tesz ki, de akkor is ez egy számottevő változás.
És ez hova futhat ki? Tehát gondolom, ugye ezt beszéltünk az apartman kiadók vezetőjével, illetve a szövetségének elnökével, és mondta, hogy sokan most abba próbálnak menekülni, hogy szigorú szerződésekkel átváltani a hosszú távúra, tehát kiadni néhány hónapra, aztán majd ha turisták visszajönnek, akkor újra Airbnb-ztetni, de nem sok esély van, hogy ilyen feltételekkel meg át tudják alakítani ezt a struktúrát, vagy a saját üzleti modelljüket rövid távon. És arra emlékezhetünk, hogy igazából a nagy budapesti lakáspiaci drágulás is innen indult a belvárosból az Airbnb kapcsán. Most ez valaminek az előjele lehet? Innen indul most esetleg egy áresés, vagy ilyen messze azért nem menjünk el. Ugyanakkor az is felmerül, hogy miután a kereslet nagymértékben csökkenhet, hogyha sokan lesznek munkanélküliek, megéreznek bizonytalanságot a bevételeiket illetően, az is az áresés irányába hat. Szóval ezzel a kapcsolatban mik a sejtéseid vagy várakozásaid?
Még nagyon sok a nyitott kérdés. Egyrészt az, hogy mennyi ideig fog elhúzódni ez a válság, és mennyi idő alatt fog begyűrűzni a gazdasági hatásra, mind a turizmusba, és mind pedig a lakáspiacra. Ugye itt abban a szerencsés helyzetben vannak most a rövid távra kiadó lakások tulajdonosai, hogyha most kiadják egy körül 3-4 hónapig, ezeket a lakásokat, akkor elérkezünk egy olyan pontra július-augusztusban, hogyha minden igaz, és elindul majd a 2020-21-es tanév, akkor ott lesz megint egy döntési lehetőségük arra, hogy még egy évre meghosszabbítják az albérlet szezon idején ezeket a hosszú távú piacon ment otthatják a lakásaikat, vagy esetleg visszatérnek már az apartmanosztatásra. Ami nagy problémát jelenthet nekik az az, hogy a két szegment teljesen eltér egymástól, tehát nyilván ezek a szálláshelyek azért csili-vili lakások, és nem biztos, hogy ilyen értékű, vagy ennyire felszerelt ingatlanokat kínálnának hosszú távon bérbeadásra, vagy ha igen, a ideig megszokhattuk azt, hogy ezek a lakások akár a többszörösébe kerülnek, legalábbis a havi bérleti díjuk, mint egy átlagos albérlet. Tehát itt ez jelentősen átrendezheti a albérletpiacot, és ezen keresztül a lakáspiacot is, és ahogy te is mondtad, ez a belvárosból gyűrűzhet kifelé, és ugye Budapestről pedig ugye a többi városba, hiszen nagyon sokan a fővárosi árakat tekintik referenciának, akár a többi nagyvárosban is.
Hát erre szokták mondani, hogy a piac majd megoldja meg azt, hogy egyszerűen azok a tulajdonosok, akik nagyon sokat vesztenek azon, hogy az általad említett csillivili lakásokat ugye nem tudják kiadni, azok inkább bebukják azt az amortizációt, ami azzal jár, hogy hosszú távú bérletben vannak kiadva ezek a lakások.
Igen, ugyanakkor az, hogy ki mennyit tud bebukni, még egy olyan tényező is korlátozza, hogy nagyon sokan hitelből vásárolták ezeket az ingatlanokat, tehát a cash flow-t az biztosítani kell, hogy folyamatos legyen a bevétel, és lehet, hogy ez teljesen átértékeli menet közben is az üzleti modelljüket ezeknek a befektetéseknek.
Oké. Na világos, illetve ennyit tudunk most. Fogunk még beszélni erről, kíváncsian várjuk a további adatokat a lakáspiac irányáról. Hívunk majd még. Köszönjük még egyszer.
Vigyázzatok magatokra, további jó munkát.
Te is mindenképp. Köszönjük szépen.
Balogh Lászlóval, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjével beszélgettünk, most pedig mindjárt a zene után előre tekintünk, milyen lesz az élet a válság után, a járvány után. Gyurcsik Attilával fogunk erről beszélgetni, az Accord alapkezelő befektetési igazgatójával.
Négyzetméter ingatlan ügyek rálátással. A Millás reggeli ingatlan rovata hangzott el.
As selvas te deram nas noites teus ritmos bárbaros, e os negros trouxeram de longe reservas de pranto. Os brancos falaram de amor em suas canções, e dessa mistura de vozes nasceu o teu canto. Minha voz enternecida já adorou os teus brasões na expressão mais comovida das mais ardentes canções. Também na beleza desse céu onde o azul é mais azul, na aquarela do Brasil eu cantei de norte a sul. Mas agora
megfelelő alapozás nélkül képtelenség tartósan építkezni, a ferde torony ugyan látványos, de egyben aggasztó is. Kerüld el, hogy alaptalan döntések miatt ferde pénztornyot építs. Támogasd meg tudásodat a Millás reggeli heti alapozójával.
Még nem tudjuk, hogy meddig tart a válság, mikor fut le a járvány, de már jó olyan írásokat is fölfedezni, olvasgatni, amelyek azt taglalják, hogy milyen lesz a világ, hogyan változik majd, mi lesz az, ami teljesen más lesz. Egy ilyet írt Gyurcsik Attila is, a Concord alapkezelő befektetési igazgatója, erről fogunk most beszélgetni. Jó reggel, szia!
Jó reggelt kívánok, sziasztok!
Na mire jutottál, mik a legfontosabbak, nagyon érdekes várakozásaid, megállapításaid vannak?
Hát mielőtt belefogunk, egy kis javítás, az Accord alapkezelő, nem a Concord alapkezelő.
Ó, bocsánat, igen.
Színeiben. Uh-huh. Figyeljetek, hát alapvetően mi úgy látjuk, hogy a koronavírus utáni világban ez a fajta deglobalizációs trend egyébként, ami már így 2010 óta tart, mert azóta csökken a világkereskedelem aránya a GDP-n belül, és erre picit azért politika is erősített, mondjuk Donald Trump megválasztásával. Szóval erre a deglobalizációs trendre ez a koronavírus egyfajta katalizátorként fog hatni, több ponton is szerintem. Az egyik talán legfontosabb, vagy legérdekesebb az ezek a globális beszállítói láncok, hogy a nagyon túl globalizált feldolgozóipar lesz. Tehát a vírus arra tanít meg minket, vagy világít rá, hogy nagyon sérülékenyé vált ez a globális feldolgozóipari rendszer, ha úgy tetszik. Tehát nagyon kevés biztonsági készet tartanak a termelők mindenből, és emiatt véletlenül ez a válság, vagy ez a koronavírus okozta visszaesés jóval nagyobb lesz, mint enélkül lett volna. Sok példát lehet erre hozni, de ezt a vállalatok körülbelül ugyanazt fogják csinálni nagyban, mint amit mi csinálunk most kicsiben, hogy mindenki felhalmozza otthon a biztonsági készleteket, mert rájöttünk, hogy persze most WC-papírból nem a megfelelő mennyiség biztonsági készletet tartottuk eddig. Ugyanezt fog történni a világban is, csak ugye ha több biztonsági készletet tartunk, az eredendően drágább lesz, hiszen tárolni kell, finanszírozni kell. Tehát én azt gondolom, hogy a deglobalizáció úgy általában egyfajta áremelkedéssel fog majd járni, mint ahogy a globalizáció egyébként meg átcsökkenéssel járt, hiszen 40 évig valójában egy nagyon alacsony nyomott inflációs környezetben éltünk, ez meg a globalizáció szupertrendjének volt köszönhető. Kína, Kelet-Európa bekapcsolódott ebbe a feldolgozóipari láncba, és nyomottan tartotta a termékeknek az árait, vagy viszonylag nyomottan. És ez a trend szerintem a koronavírusnak köszönhetően meg fog fordulni, tehát ez a just-in-time alapú működés, hogy minden ponton, a termés minden pontján minimális készleteket tartunk, meg a háztartásokra vetített példaként, hogy 2-3 naponta járunk vásárolni, ez majd picit meg fog változni, át fog alakulni, ez pedig drágulással fog járni.
Az élet minden szegmensében például, ugye az utazás volt az, ami nagyon olcsó lett, és elég egyértelmű trend volt. Ott is fönnmaradhat az, hogy óvatosabbak az emberek, nagyobb távolságot tartanak, és összességében drágulás lesz?
Vélhetően igen, tehát még nem nehéz előre látni, hogy mondjuk a légitársaságok közül hány éli túl ezt a válságot, de mondjuk nyilván akik életben maradnak, akkor ez egy szűke piac lesz, kevesebben lesznek. Egyébként ha nyilvánvalóan, hogyha kevesebben repülünk, akkor akkor az drága is, hiszen ez egy mérethatékony szolgáltatás valamennyire. Szerintem drágulni fog hosszú távon az utazás, a szállodai költségek drágulni fognak. Tehát nagyon egyszerű példát hoztam. Egyébként vélhetően ez a fajta svéd asztalos logika, hogy most étkeztetik az embereket a szállodákban, ez valahogy át fog alakulni, mert a mai logika, a mai fejünkkel már az, hogy mondjuk 200 ember után 201-nek megfogsz egy szedőkanalat, az nem biztos, hogy a vírus utáni világban annyira működni fog, ha meg mindenkinek az asztalhoz hozzák az ételt, az nyilvánvalóan emberi erő, illetve, hogy az drágább lesz.
És ez milyen gyorsan zajlik le, vagy igen.
A másik dolog, ami még én erre a trendre egy picit felülnék, az az, hogy a drágulásnak még van egy másik fontos aspektus, ami nem a globalizáció, hanem az, hogy hogyan reagálnak a politikusok monetáris és fiskális oldalon erre a válságra. Itt pedig az látszik, hogy minden gátlás, vagy minden fajta fék eltűnt ebben, tehát nagyon durva költségvetési stimulusok és nagyon erős fiskális, vagy bocsánat, monetáris stimulusok fognak jönni szerte a világban. Klasszikus értelemben ténylegesen pénzt fog nyomtatni az összes nagy jegybank, és a politikusok pedig a fiskális oldalon meg rengeteget fognak költeni arra, hogy ebből a fajta gazdasági válságból lehetőleg minél gyorsabban kikerüljünk.
Hát nincs más választásuk, hiszen gyakorlatilag politikai tőkét is kell kovácsolniuk, tehát ez egy befektetés számukra a jövőbe, illetve bukhatják az egészet, hogyha nem jól csinálják.
Egyfelől így van, másfelől meg az is igaz, hogy ha valamikor van értelme fiskálisan beavatkozni, akkor az most van. Tehát végső soron egy abszolút egy ilyen külső sok éri a gazdaságot, egy olyan, ami eddig még soha. Olyan vállalatok is tönkre mennek, akik egyébként jól gazdálkodtak. Tehát ugye nem azért mennek tönkre. És ilyenkor kell beavatkozni szerintem a fiskális meg a monetáris politikának, amikor az egészséges vállalatok is tönkre mennek, meg mondjuk egyik napról a másikra eltűnik az árbevételnek a 100%-a. Ez már rombolás, tehát ez a kapacitásnak a kiesése, a csökkenés, ez olyan gazdasági visszaesést okoz, olyan gazdasági károkat okoz, amit nem lehet mondjuk egy hónap múlva visszacsinálni. Ezért fontos, hogy egyébként igen, itt most határozottan közbe kell avatkozni, egyébként ez helyes, tehát ez abszolút támogatandó lépések ezek. De hosszú távon drágulást hoznak, hiszen a pénzteremtés értelemszerűen valamikor egy ponton túl majd inflációt fog eredményezni, főleg ha azt nézzük, hogy milyen hány trillió dollárnyi stimulust jelentettek már be eddig szerte a világban.
Tehát akkor minden ebbe az irányba mutat, ez nagyjából már úgy.
Igen, rövid távon kevésbé, tehát nyilván a gazdasági visszaesés az rövid távon véletlenül az inflációt már nyomottan tartja, de hosszú távon, középtávon inkább az árak emelkedésére számítunk.
Oké, okay, hát nagyon szépen köszönjük. Fogunk még erről beszélgetni, és kíváncsian várjuk majd még a előrejelzéseiteket. Szép napot, jó munkát!
Köszönöm szépen, szép napot nektek is, sziasztok!
Szia, szia! Gyurcsik Attilával, az Akkord alapkezelő befektetési igazgatójával beszélgettünk, és előbb azért kevertem ide a Concordot, mert a concordblog.hu-n lehet például ezt az írását részletesen is elolvasni, aminek a kapcsán most beszélgettünk.
Ez megbocsátható szerintem, Gábor. Igen. A rutin
és a hírek. Heti alapozó rovatunk hangzott el a Millás reggeliben, hogy döntéseinket megfelelő alapokra tudjuk helyezni.
Nos, hát az idő az elszállt, és híreket mond mindjárt Czoller Andi, viszont többen is kérdezték a hitelmoratóriummal kapcsolatosan a csoportos beszedési megbízásoknál mi a helyzet, hogyha valakinek a törlesztőjét ez alapján vonja a bank. Gyorsan írtam Sándorfi Balázsnak, hogy megkérdezzük, és ő is azt mondja, hogy nem kell töröltetni, a bank nem terhelheti, nem terheltetheti ezt a tételt, tehát hogy ezzel sincs gondja annak, aki élni kíván, illetve automatikusan élni fog a törlesztési moratóriummal, tehát hogy ez alapján sem fognak levonni már a következő hónaptól hiteltörlesztés a bankok, úgyhogy ezt az információt még ide biggyeztettük, jött még egy csomó kérdésetekre, és megpróbálunk majd mindenképpen visszatérni, de csak a következő órában, most tehát Czoller Andi jön, és a legfrissebb hírek.